vendégünk a stúdióban továbbra is M.K. Sándor történész egyetemi tanár, a telefonszámunk pedig 483-26-26. Itt a hírek előtt a Tóth Ilona elleni perről beszélgettünk, és elmondta, hogy más perek anyagait is megvizsgálták, mert így lehetett igazából kontextusban helyezni, hogy mi is történt pontosan vele, és így hát jobban képet kaptak arról, hogy milyen volt az ellenállás november 4-e, tehát a második szovjet beavatkozás után. Milyen kép alakult ki erről az időszakról?
November 4-én nagyon komoly csapás érte a fővárost, és nagyon komoly csapás érte az ellenálló csoportokat. Tehát a szovjet intervenció a szószoros értelmében végigpásztázta az egész várost, ezek egy csomó csoport akkor szóval, akik ameddig még harcolni tudtak, egy-egy csökkenő erővel, az kb. November 10-12-e, 14-e környéki. November 14-től, hogy egy dátumot mondjuk, ez lehet 13, lehet 15, tehát ne egy naphoz kötjük, hanem ehhez az idővallomhoz kössük a dolgot. Tehát onnantól kezdve esetleg ilyen 2-3 embernek az egyéni akciójáról lehet ez szó, de szervezet más már nem volt. Na most azok a csoportok, akik kénytelenek voltak feladni a hadállásaikat, azok áthelyezték a működési területeket, és az egyik ilyen központi hely, az egyik, ez a Péterfi Sándor utcai kórház lett. Most november 16-áig működött. Itt találjuk, ugye ez egy nagy épp, ebben a kórházban találjuk meg a volt barostérieket, de a Közoltó utcából is idehúzódnak be emberek. Tehát amit mi ismerünk ilyen ellenálló csoportokat, harcoló csoportokat a november 4-ig tartó időszakban, ezek javarésze itt a Péterfi Sándor utca környékén, vagy magában a Péterfi Sándor utcába helyezkedik el.
Miért lett egyébként ez egy ilyen gócpont a Péterfi Sándor utcai kórház, a kórház jellegéből adódóan, tehát hogy sok sebesültet mindenképpen ide kellett szállítani?
Ez egy jó kérdés, ugyanis olyan hely, már ugye akkor már szovjet közigazgatás van, tehát olyan helyeket kellett keresni, ahol nem feltűnőek. Tehát ahol nagyon sok ember mozog, és ahol nem feltűnő, hogy a ellenálló is ott van, és onnan még valamilyen bevetésre megy. Na most ez a bevetésnek a formája az már röpcédulázás újság, és ennek is csökkennek az esélyei, tehát amikor Angyal Istvánt letartóztatják november 16-án, akkor az Ilonának akkor nő meg a szerepe, de ugye Ilonát is rövidesen letartóztatják, akkor még a Kossuth utca, mert a Péterfi Sándor utcának ott szerepe, a Domonkos utcának megnő, és amikor az Ilonát letartóztatják még egy darabig, megy az ellenállás, még készülnek röplapok a Domonkos utcában. De az utolsó nagy, tehát ennek a periódusnak az utolsó nagy eseménye az a nőtüntetés, a december egy nőtüntetés. És hogyha emlékszik, tehát hogyha hallott róla, akkor ugye azt tudjuk, hogy ott már nők vonnak fel, és nagyon-nagyon vigyáznak arra, hogy fegyver még csak véletlenül se legyen.
Ez egy néma tüntetés.
Egy néma tüntetés, tehát van egy passzív ellenállás szerűsége, de itt már nincs erő és mód, hogy szervezett ellenálló csoportok fegyveresen kövessenek el. Tehát ez már kizárt.
És decemberben?
Decemberben zárt ki. Tehát december 5-e után ilyen már nem nagyon találkozunk.
De a néma tüntetésnek azért különböző módozatai még tovább élnek adott esetben. Hogy az évfordulókon november 23-án, december 23-án, és aztán később.
Ha meghosszabbítjuk a dolgot, akkor azt mondom önnek, hogy ez 57 májusáig is elmegy, tehát lehet nyomon követni, hogy vidéki városokba próbálnak újra szerveződni. Tehát nem adják fel a küzdelmet, csak éppen tevékenységi lehetőség nincs az adott pillanatban, tehát szerveződnek csoportok, itt-ott még vannak röpcéduló akciók is, de arra szerveződnek, hogy esetleg talán mód lesz még ezt a harcot újra felújítani. Tehát itt nincs vége. Tehát én azt mondom, hogy a tevékenységnek, a látható tevékenységnek vége van 56 decemberében, de még a szerveződés, itt viszont már nem harc semmilyen formában, az még 57 májusában is.
Hogyan változott, hogy ebben a könyvben végül is leírják azt, hogy a Tóth Ilona elleni perben is folyamatosan változott, és végül is egyre véresebb vagy erőszakosabb lett a hatalomnak a hozzáállása ezekhez az ügyekhez. De kimutatható-e, hogy hogyan változott a hatalom hozzáállása ezekhez az ügyekhez? Tehát a megtorlás hogyan lett egyre véresebb, és miért?
Ugye Kádárnak van egy későbbi megnyilatkozása, ezt elég gyakran szokták idézni, hogy amikor kellett volna, nem tudom milyen elég nagy számot mond, hogy hány fasisztát kellett volna átküldeni, ezen túli számot mond a másvilágra, és akkor hozzáteszi, de akkor nem volt hozzá erőnk. Most meg van hozzá erőnk, és most már viszont nincs erre szükség. Tehát itt egy ilyen a diktatúra hatalom gyakorlásának a mélységeiben látunk be ebben a pillanatban. A politikai helyzet alakulása határozza meg azt, hogy mértékű az adott pillanatban a megtorlásnak a mértéke, még azt is, hogy egy pert nyilvánosan vagy nem nyilvánosan hajtanak végre, még azt is, hogy milyen sajtója legyen, például Kádár egyszer kifakadt, hogy miért kellett ebből a Tóth Ilona ügyből ilyen nagy sajtót csinálni, amiből arra lehet következtetni, hogy ezzel nyilván céljuk volt, tehát be akarták azt bizonyítani. És ez már kicsit az 58-as nagyperhez, Nagy Imréhez vezet, hogy volt itt egy értelmiségi társaság, amelyik az ideológiát meghatározta, akkor volt egy közvetítő társaság, ugye ezek voltak itt az írók, volt a kisírók, adott esetben itt Obersovszki Gyuláról, Gáliról van szó, és ez a kettő együttesen megvadítja a plebszet, amelyik milyen hihetetlen brutalitással véhez a tisztességes kommunistákkal.
Tehát és akiknek ugyan nagy része köztörvényes volt.
Így is van, és akkor még ráadásul mellette még köztörvényes dolgokat is követel. Tehát, de a Tóth Ilona per is egyértelműen ide tartozik, de valami miatt ezt is érdemes lenne még megnézni, nem tudják úgy végrehajtani a tervüket, mint ahogy akarják, tehát elkövetnek hibákat is, most az ő szempontjukban mondom a permenetbe, és hát lehet látni, ott akartak, nagy sajtót is csinálnak, de ott is ellenmondások vannak, és hát a Kádár szóval is teszi, hogy nem így kell ezt a dolgot csinálni.
Az is nagyon érdekes a könyvben, ahogy Tóth Ilona védőügyvédjének az iratait is áttanulmányozták, de azért az kiderül a védőügyvéd különböző megnyilatkozásaiból, hogy volt azért egy olyan kör akkor, amit így utólag nagyon nehéz feltételezni, akik mégis megpróbálták tisztességgel megvédeni ezeket az embereket, már amennyire lehetett a korban.
Az első időszakban igen. Tehát amikor ez a Peller indul, mondjuk 56 vége, 57 eleje, akkor még, de hát ezt le is írjuk mi, hogy akkor még a vezetőjogászok is egyszerűen kötelességüknek érezték, hogy a forradalmat védjék. Na most, ahogy növekszik a terror, növekszik a nyomás, akkor még visszatérve az előző kérdésre, Kádár konszolidálni akart, és nagyon elképzelhető, hogy egy-két ügyet kiemelve egy békésebb konszolidációra törekedett. Ugye az mutatja például, hogy október 29-én 56-ban befejeződnek a sortüzek, és egész 56 novemberében nincsen sort. És az első sortűz, tehát amikor ismét lövik a népet, az 56 december 5-e, december 6-a, és ez majd kitart egészen 57 januárjáig, tehát amikor látja, hogy békés eszközökkel nem tudja konszolidálni a helyzetet, akkor erősödik fel a terror, ebbe tartoznak bele a sortüzek, és ebbe tartoznak bele a is.
És innentől kezdve változik a védelem is, a bíróságok hozzáállása is.
Hát a bíróságok hozzáállása azért az elég kemény volt, a bíróságok hozzáállása az első perctől kezdve, hanem csökken azoknak a száma, akik elvállalnak egy ilyen ügyet, és hát itt akkor hagyd mondjam, hogy számunkra, legalábbis számomra, még ha szabad ezt így fogalmazni, külön élmény, hogy egy olyan embert ismerhettem meg, mint Kardos doktor, tehát Kardos János, a Ilona védőgye, mert ez egy szuper tehetségű, rendkívül lelkiismeretes ember volt, aki hát ebbe bele is halt végül ebbe a perbe, mert végig, amíg ugye 58-ban folyamatosan foglalkoztatja ez a Tóth Ilona, ugye nem tudja megemészteni ezt.
Igen, az is szívszorító tényleg, ahogy nem tud ettől az ügytől szabadulni, tehát leírja, hogy mi történt, leírja, hogy hogyan próbálta megvédeni, fölveszi a kapcsolatot a családdal is, tehát sok nem tesz.
Nézze meg, nagyon sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen a könyvnek a címe, és hát ami miatt ezt a Csalogány elszállt címet adtuk, ez pontosan azért, mert birtokunkban van Kardos doktornak a korabeli füzete, ahol nyomon követte a pert, és tette a megjegyzéseit, és annak a füzetnek az utolsó bejegyzése ez a mondat, hogy a Csalogány elszállt.
Vendégünk a stúdióban Hemkés Sándor történész egyetemi tanára, hírek ott folytatjuk.